Hogy kezdjem ezt a beszélgetést azzal, hogy az ön által írt cikknek a címében szereplő kérdést teszem fel önnek? Azt nem tudom, hogy a kérdést, azt, a címet azt ön adta, vagy a szerkesztő, de a G7-en így jelent meg az írása, hogy miért változott meg ennyire az emberek hozzáállása a vírushoz. Mit gondol, miért?
Alapvetően, amit én vizsgáltam, az a kockázatok észlelése, hogy az emberek kockázat észlelése mennyiben változott meg az első hullám óta, és nyilván nagyon sok minden befolyásolhatja azt, hogy az emberek hogyan észlelik a koronavírus kockázatát. A kutatások azt mutatják, hogy azért van egy-két olyan tényező, olyan terület, ami jobban befolyásolja azt, hogy hogyan látják az emberek a kockázatokat, és ezzel tudjuk azt magyarázni, hogy tavaszhoz képest miért változott meg az emberek észlelése és az emberek magatartása.
Milyen tényezők vannak egyébként?
Nagyon különböző megközelítések vannak a szakirodalomban, de az mindenképpen állíthatjuk, hogy az, hogy mennyit tudunk egy adott kockázati tényezőről, az nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire gondoljuk veszélyesnek, mennyire gondoljuk kockázatosnak. Ha nagyon keveset tudunk róla, akkor az inkább abba az irányba hajtja az észlelést, hogy egyre kockázatosabbnak tűnik, vagy még kockázatosabbnak tűnik. Viszont ha nagyon sokat foglalkozunk vele, akkor az is eredményezheti azt, hogy kockázatosabbnak tűnik az adott dolog, mint amilyen az valójában. Egy amerikai felmérés során például azt nézték, hogy azok, akik állandóan minden nap döngészik a statisztikákat, a koronavírus statisztikákat, azok hogyan állnak, hogyan viszonyulnak a koronavírushoz, a járványhoz, és azt látták, hogy őket egyébként statisztika vadászoknak hívta az eredeti tanulmány. Szóval a statisztika vadászok azok inkább azt gondolják, hogy veszélyes a koronavírus, sőt maguk is azt gondolják, hogy nagyobb eséllyel lesznek a koronavírus áldozatai, mint azok egyébként, akik nem öngészik ezeket a statisztikákat, akik nem annyira érdeklődnek a részletek iránt. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ha már nagyon sokat foglalkozunk valamivel, az is növelheti a kockázat észlelt szintjét. Azonban, ami nagyon fontos szerintem, hogy az időnek itt óriási szerepe van. Tehát amennyiben megszokjuk, hozzászokunk egy adott kockázati tényezőhöz, akkor kockázat észlelésünk is változik, és inkább abba az irányba, hogy kevésbé tartunk valamit kockázatosnak. Az elején azért általában a pánik az úr, vagy az elején azt mondhatjuk, hogy az emberek kockázatosabbnak gondolják a félelmetes dolgokat, amiket még kevésbé tudnak beazonosítani, de az idő előre haladtával, és ez független attól, hogy milyen média érdeklődés övez egy adott eseményt vagy történést, az emberek többsége, mondjuk olyan 70%-a azért inkább megnyugszik, és kevésbé tart attól a kockázati tényezőtől, amitől az elején még mindenki nagyon tartott. Talán érdemes egy analógiát is hozni, amikor például Izraelben 2002-ben bejelentették a második intifádát, ami ugye egy nagyon erőszakos cselekményekkel teli időszak volt a palesztin-izraeli konfliktusban, akkor az emberek megijedtek, bezártak a kávézók, az emberek otthon maradtak, a turizmus összeomlott. Még pár héttel később, amikor kiderült, hogy nem hal meg mindenki az utcán, nem történik semmi komolyabb baleset, nem lesznek nagyon súlyos atrocitások, akkor az emberek azért elkezdtek visszaszokni a kávézókba, az utcákon, a helyiek sétáltak, és így tovább. Tehát egy idő után van egyfajta megnyugvás minden ilyen kockázati tényezőnél, miközben vélhetően maga a kockázat nem lett nagyobb vagy kisebb pár hét alatt, és itt már azért változik maga a koronavírus is, ugye azt látjuk, hogy arról jönnek híradások, hogy a vírusnak a hatékonysága, a vírus súlyossága az változott az idő során, mutálódott és más változások történtek, de azért maga a lényegi kockázat nem feltétlenül indokolná azt, hogy ennyire megváltozzon az embereknek a kockázat észlelése.
De ennek mi a háttere? Az, hogy az emberek nem tudják elviselni hosszú távon azt, hogy mondjuk félnek, vagy azokat a korlátozásokat, amik indokoltak lennének a félelmük beigazolása miatt, vagy mit gondol, miért van ez?
Nyilván van egy ilyen pszichológiai hatás is, hogy nem tudunk hosszan félelemben élni, és ez egy olyan pszichikai stresszt okoz, amit az ember nem tud elviselni, és akkor valamilyen módon változtat az észlelésén. Bár azért azt tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik a mai napig nagyon tartanak a koronavírus kockázatától, és nem múlt el a korai szakasznak az igen erős félelme. De ami azért az emberek többségére jellemző, hogy nem feltétlenül racionálisan hoznak döntést abban az értelemben, hogy nem mérlegelik mindig a valószínűségeket és a várható negatív kimeneteknek a mértékét. Ugye elméletileg, ha a kockázatokról racionálisan döntenénk, akkor ezt a két tényezőt kéne mindig vizsgálnánk, hogy mennyire valószínű, hogy velünk valami rossz dolog történik, és ennek mekkora volumene, ennek mekkora mértéke, és ezt a kettőt kéne mérlegelni. De valójában az emberek általában nem ennyire fontosak, vagy egyáltalán nem törődnek ezekkel a számokkal, hanem nagyban befolyásolja őket, hogy az eltelt időszak alatt milyen híreket hallottak, milyen újabb információk láttak napvilágot, milyen média jelenségekkel találkoztak, és ezek azok, amik befolyásolják az ő kockázat észlelésüket, és ha nem látják a környezetükben mondjuk a nagy mértékű koronavírus előfordulás, vagy nem látják igazolnak mondjuk a médiának a kezdeti nagy fellángolását ebben a témában, akkor ez fokozatosan lecseng, ez a fajta kockázatészlelés.
És mit gondol, hogy ez változhat egyébként? Tehát még akár egy ilyen elhúzódó járványhelyzetben lehetnek ebben is, hogy mondjam így, hullámok? Tehát hogyha mondjuk most egyre több a fertőzött Magyarországon, hogyha mondjuk minden családban az egy természetes állapot lesz, hogy valaki elkapta a vírust, vagy a szomszéd, vagy az iskolatárs, akkor lehet ennek a racionalitásnak és félelemnek egy ilyen változó üteme?
Ez elképzelhető, tehát hogyha itt nagyon nagy változások állnának be, akár a fertőzöttek számában, akár a halálesetek számában, nyilván minden egyes fertőzés vagy haláleset fontos, és annak, aki ezt elszenvedi, vagy a család hozzátartozó számára, ez nagyon fontos, de azért ugye még mindig lássuk be a látható fertőzöttség mértéke, a haláleseteknek a száma az még mindig nagyon alacsony, mondjuk a magyar lakosság teljes létszámához képest, de hát nem mondhatjuk azt, hogy itt egy óriási kockázati tényezőről van szó, de nyilván, ha ez megváltozik, akkor az azért befolyásolhatja az emberek hozzáállását is, illetve hát azért azt is látjuk, hogy különböző társadalmi folyamatok, politikai üzenetek, kulturális hatások, ezek mind-mind hatással vannak arra, hogy mi hogyan érzékeljük a kockázatokat, és például mondjuk a politikai üzenetek vagy politikai hozzászólások is befolyásolhatják azt, hogy későbbiekben hogyan tekintenek majd az emberek ezekre a kockázatokra.
Mondjuk azt azért szerintem vegyük hozzá, hogy nyilván az, hogy ki milyen kockázatosnak látja a koronavírust önmagára, ahhoz nyilván hozzájárulnak csomó olyan tényező, ami nyilvánvalóan jogossá teszi a kockázatot. Tehát mondjuk egy idős krónikus beteg nyilvánvalóan jobban tarthat attól, hogy rá súlyos hatással lehet a vírus, mint egy fiatal, teljesen egészséges ember, hiszen ezt már a hónapok alatt megismertük a koronavírusról.
Ebben teljesen igaza van, és én is azt próbálom mondani, hogy a kockázatról való gondolkodás, vagy a kockázatnak az észlelése az teljesen megalapozatlan lenne az emberek körében. Tehát azt gondolom, hogy a valóságnak igenis van köze ahhoz, hogy hogyan látjuk a kockázatokat. Én csak azt próbálom mondani, hogy alapvetően azért vannak igen erős, vagy lehetnek igen erős torzítások abban, hogy ténylegesen milyen kockázatot jelentenek adott jelenségek, vagy adott dolgok, és azt mi hogyan látjuk. Például a rák kockázatát, vagy a szívbetegségek kockázatát azért a legtöbben nagynak érzékelik, de általában kisebbnek érzékelik, mint az valójában ténylegesen Magyarországon az előfordulások alapján mondható. Tehát van összefüggés, és néha tényleg megalapozottak az észlelések, de azért mindig benne van egy jó adag torzítás ebben. A kis valószínűségeket például rendre túl becsülik az emberek, tehát nem nagyobbnak gondolják, mint amilyenek azok valójában, és ennek következtében másképp tekintenek bizonyos kockázati forrásokra. Amikor csak ilyen minimális valószínűségekről beszélünk, mint például 1 millióhoz, vagy 1 a 100 000-hez, azt nagyon nehezen tudja egy ember érzékelni, hogy ez milyen kis valószínűséget is jelent, és mondjuk az 1 a 1 millióhoz az mennyiben más, mint az 1 a 100 000-hez. Itt azért nagy lehetőség van arra, hogy torzul a kockázatnak az észlelése, de természetesen, amit mondott, az igaz, hogy vannak olyan csoportok, olyan korosztályok, akik ténylegesen jobban ki vannak téve a fertőzésnek, illetve akár komolyabb szövődmények kialakulásának is.
És amit most mondott, ez a nagyon kis valószínűség, és mégis ennek a felnagyítása az emberekben, erre ír a cikkében egy példát a repüléstől való félelmet. Mármint az attól való félelmet, hogy a repülőgép lezuhan velünk, ez is egy ilyen.
Így van, ugye annak a valószínűsége, hogy egy repülő szerencsétlenséget szenved a fejlett világban, az nagyon pici, egy a 6 millióhoz, vagy egy a 7 millióhoz. Én mindig azt szoktam mondani az egyetemen a diákjainknak, hogy itt olyan pici, hogy nagyjából a 6-os lottónak a telitalálatos nyereményével egyenértékű. Tehát olyan valószínűséggel zuhan le egy repülőgép, mint amilyen gyakran valaki megnyeri a 6-os lottónak főnyeremény, de mégis ezt a kis valószínűséget felnagyítja az ember, vagy nagyobbnak látja, és ezért van az, hogy nyilván nem mindenki, de sokan jobban félnek a repüléstől, mint amint a számok indokolnának. Hiszen az egyik legbiztonságosabb közlekedési formának mondható, jóval biztonságosabb, mint az autózás ugyanolyan távolságon, mégis az autózástól általában sokkal kevésbé félünk, mint a repüléstől. És ennek az egyik oka az, hogy úgy érezzük, hogy nem tudjuk kontrollálni azokat a kockázatokat. Úgy van egy pilóta, aki valamivel tőlünk függetlenül vezet egy gépet, bármi történik, akkor az ő tudása, képességei fogják eldönteni a kimenetet, mi meg csak ott ülünk, és nézői vagy elszenvedői vagyunk egy balesetnek. Sőt, mi több ugye egy repülőgép balesetben általában minden utas meg szokott halni, tehát a dolog még félelmetesebbnek tűnik. Egy autóbalesetben nem feltétlenül végződik mindig halálesettel a baleset.
De egyébként nem pont ez a, hogy visszakanyarodjunk a koronavírushoz, itt is a magyarázat, hogy amíg március-áprilisban az ismeretlen ellen nem tudtuk, hogy mi hogyan egyes emberként hogyan védekezhetnénk, és ez aztán úgy a kutatások, a kutatók munkája, mindenféle vizsgálatok alapján eljutott a tudomány arra a konszenzusra, hogy mondjuk a maszk használat az hasznos lehet, hogy emlékszünk tavasszal, míg a WHO is azt mondta, Magyarországon is a tisztifőorvos azt mondta, hogy csak a betegek hordjanak maszkot, néhány hónap alatt eljutottunk oda, hogy a maszk hasznos lehet, és ezzel kaptak az emberek valamiféle egyéni védekezési lehetőséget. Ez viszont csökkentheti akár a félelem érzetet, mert felteszem a maszkot, és akkor egyel biztonságban érzem magam, mintha nem lenne rajtam, és a párhuzam az, hogy a repülőt nem én vezetem, az autót meg én vezetem. A repüléstől irracionálisan félnek emberek, az autóvezetéstől meg nem. Mit gondol erről a párhuzamról?
Ez elképzelhető magyarázat. Tehát az biztos, hogy azt gondoljuk, hogy az eseményeket, vagy én legalábbis úgy érzem, hogy ez lehet egy jogos magyarázat, hogy a kontrollálhatóságnak a szintje az változott, és akár ilyen mikroszinten, tehát egyéni szinten is mondjuk a maszkviseléssel tudjuk mérsékelni a kockázatokat, és amíg valóban tavasszal még azt mondták, hogy aki maszkot visel, az egy hamis biztonsági érzetet kap, ma meg ugye azt mondjuk, hogy egy kötelező, sőt még bírságot is kirónak arra, aki nem viseli. Ez mindenképpen egy nagy változás, és ez egy olyan irányba lökheti az eseményeket, hogy az emberek már kevésbé látják kockázatosnak ugyanazt a veszélyforrást. Én azt gondolnám, hogy nagyon sok tényező befolyásolhatja azt, hogy mitől lesz valami kevésbé kockázatos, vagy mitől tűnik valami kevésbé kockázatosnak, és ezeknek ez egyvelege adja ki aztán a végeredményt. Már csak az is, ha belegondolunk, az is a kockázatok észlelése változtatja, hogy valaki nő vagy férfi. A férfiak általában kevésbé félnek a kockázatos dolgoktól, mint a nő, pedig ugyanaz a valószínűség, ugyanaz a tényszerű kockázat, de attól függően, hogy valaki férfi vagy nő, másképp viszonyul hozzá. Az idősek, fiatalok szintén másképp viszonyulnak a kockázatokhoz. Ha egy generális szabályt kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy a fiatalok általában kevésbé tartják kockázatosnak ugyanazt a tényezőt, ugyanazt a dolgot, mint mondjuk egy idősebb ember, különböző okok miatt, és ez is befolyásolja, hogy aztán hogyan tekintünk a kockázatokra.
És még egy kérdés, amit szintén érint a cikkében, hogy van-e változás, különbség a között, hogy mennyire félnek az emberek a koronavírustól, hogy milyen nemzetiségűek, vagy hol élnek, tehát jobban féle valaki, aki mondjuk, nem tudom, Amerikában él, vagy Spanyolországban, ahol az első hullám jóval erősebb volt, mint mondjuk egy olyan országban, Vietnámban, ahol meg viszonylag kevés esetet regisztrálnak.
Ez biztos, hogy így van. Tehát az, hogy mennyi haláleset van egy adott országban, vagy mennyi a fertőzött szám, ez befolyásolja, hogy az adott társadalomban melyik észlelés lesz uralkodó, melyik nézőpont lesz irányadó, de a, Az érdekes dolog az, hogy ahol még relatív hasonlóan magas előfordulások voltak, tehát nagyon magas esetszám volt, akár Nagy-Britanniában, vagy Mexikóban, vagy Koreában, és elég sokan meg is haltak a betegség miatt, még ezekben az országokban is lehetnek különbségek. Tehát a kulturális tényezők, az intézményi tényezők, ezek mind befolyásolják azt, hogy egy adott országban hogyan tekintenek az adott kockázati tényezőre. Általában azt szokták mondani, hogy egy individualista, egyén központú kultúrában az emberek jobban elviselik a kockázatokat, és ott kevésbé észlelik magasnak a kockázatokat, mint mondjuk egy kollektivista, egy családokra nagyban építő kultúrában az emberek jobban tartanak bizonyos kockázati tényezőktől. Tehát maga a kultúra, a társadalmi hirdelmek, elvárások, ezek is mind befolyásolhatják azt, hogy aztán ténylegesen mitől tartunk és mitől nem egy országban.